Sok-sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat! A mai alkalommal azt a gondolatmenetet folytatnám, amit a keresztségen elhangzott ígék képviseltek. Tudnélik, fájdalmasan tudatosul bennem, hogy amikor az ember megismeri az igazságot, akkor csak igen-igen töredékesen jut információhoz, igeismerethez, és még a megismert ígék is a maguk nem teljes értékű tartalmával tárulkoznak fel, hanem folyamatosan, különleges alkalmakat figyelembe véve az Isten lelke, egyes szituációt megragadva az ígének, a már sokszor, sokféle összefüggésben olvasott ígének egészen különleges összefüggéseit tárja fel. Ilyen, ehhez hasonló élményt éltem meg én az Efézusi levéllel összefüggésben, mert annak idején, amikor vizsgára készültem, ezt a levelet kívülről kellett tudnunk. Sok egyéb újszövetségi részlettel együtt, hova tovább, ráadásul magyar nyelvű Bibliát nem is vihettünk magunkkal, hanem, hát ugye mindig egyfajta töbletet jelent, hogyha az ember az eredeti nyelvből tájékozódik, és mégis szégyenlem, de nem jutottam el az Efézusi levél teljességének a megértésére, ilyen előzmények és tapasztalatok hátterén sem. Egy egészen egyszerű igeszakaszt szeretnék csupán kiemelni. Az első fejezetből, az első fejezettel általában nem szoktunk foglalkozni, bevezető jellegű. Mondjuk ez esetben egyetlen mondat 11 versből áll. És hát éppen ezért elég nehéz a sok-sok jelző halmozás hátterén kiemelni belőle a lényeget, és mégis amikor az Isten valamit meg akar értetni velünk, akkor ezt a különben rendkívül bonyolult mondatfűzést olyan hihetetlen egyszerűvé teszi. Tehát az Efézusi levél első fejezetének 3. versét olvasnám. Áldott legyen az Isten, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Az a kérdés vetődik fel mindjárt így az első olvasás kapcsán, hogy lehet bennünket a mennyekben megáldani. Sajnos még nem vagyunk ott. Hogy lehetséges az, hogy Isten a mennyekben áldott meg bennünket, a Krisztus Jézusban, aztán utána megmagyarázza ezt, hogy aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt. Ez nem a kettős predesztináció kálvini gondolatát hordozza, hanem tartalmilag azt, amit a római levél 8. fejezete fogalmaz meg, hogy akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra, és akikről az Isten előre tudta, hogy őt majd szeretni fogják, azoknak az életében mindent elrendezett. Gondoskodott az elhívásról, gondoskodott a megigazításról, gondoskodott a megszentelődésről, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. És itt is erről van szó, hogy Isten örök időknek előtt, a világ teremtése előtt tudott rólunk. És ez az, aminek a gondolatával nem lehet betelni, és hogy ő benne, ama szerelmesben már mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. Annak megismerés által teszi hozzá, tehát a Krisztussal való ismeret közösség, valóságos közösség alapján. Azt is megfogalmazza itt a Szentírás, hogy milyen célra választott ki bennünket, akikről előre tudta, hogy majd az ő szeretetére, viszont szeretettel, az elfogadás készségével válaszolunk. Hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, hogy arról beszél a Biblia, hogy majd egyszer önmaga elé állítja az egyházat a maga fedhetetlenségében, hogy ne legyen azon sem szeplő, sem sömörgözés, és azok állnak majd a királyi szék előtt, akik az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, úgy is fogalmazhatnánk, hogy azok, akiknek az életében az Isten előre elgondolt elképzelése a gyógyulásról, a megváltásról célba ment, egyszerűen csak azért, mert pozitívan válaszoltak az Isten megközelítésére. Hozzáteszi a 4. versben azt is, hogy milyen motiváció hátterén és miféle hatalom befolyására megy mindez végbe. Azt mondja egyszerűen szeretet által. Előre határozott az Isten, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által az ő akaratjának jókedve szerint. Tehát előre határozott. Az ember ugye elgondolja, hogy a megváltás terve nem csupán globálisan, összföldi méretekben került lefektetésre, hanem személyre szabottan is. És itt szeretnék néhány igét idézni, és pedig azt az igét elsőként, ami sokunk kedvenc igéje. Ugye én személy szerint a keresztségkor nem ezt az ígét kaptam, de édesanyám igen, és gondolom, hogy ha feltennétek a kezeteket, akkor nehéz lenne megszámlálni, hogy a keresztségi útra bocsátó ígeként hányan kaptátok ezt. Ez pedig Ézsaiás könyvének 43. fejezetében az első vers. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Hát erről beszél a kiválasztás. Hogy az Isten a világ teremtése előtt már tudott rólunk, tudta, hogy az ő szeretetteljes közeledésére majd valamikor az élet egy adott pontján, amikor úgy szervezte meg az eseményeket és a bennünket körülvevő dolgokat, hogy úgy összeállt bennünk a kép, és elemi erejű késztetést éreztünk arra nézve, hogy mi az Isten szeretetteljes közeledésével szóbáljunk, és az Isten mint egy bátorításról, és nem véletlenül, hogy keresztség ígeként választjuk gyakran, az Isten válaszul, azzal bátorít, ne félj. Állítólag a Bibliában valaki megszámolta, több mint 300 ilyen gondolat található, a ne félj. Ebben a világban az Isten nélkül minden okunk megvan a félelemre, és a jövő bizonytalansága is begyűrűzik sokszor, és itt az Isten azzal bátorít, hogy ne félj, mert megváltottalak. És nem úgy globálisan az egész világ részeként, hanem neveden hívtalak téged, és ezzel a megerősítő kijelentéssel tesz pontot erre a gondolatra, enyém vagy. Egy egészen személyes tapasztalatom is fűződik ehhez az ígéhez, a negyedik vershez. Ugye vannak az emberi életben bizonyos hullámvölgyek, és hogy az Isten mennyire személyes Isten, és mennyire az Isten szeretetéről szól minden ebben a világban, ha észleljük, ha odafigyelünk rá, tényleg ilyen érzelmi mélyrepülésben éltem egy-két napja, vagy egy-két hete, és ilyenkor az ember talán fokozottabban keresi a Jóistent, és ennek a gondolatkörnek a folytatásaként úgy bevillant az agyamba, se tudtam, hogy hol van megírva hirtelen a negyedik vers. Mintha személyesen hozzám intézett üzenetként szólalt volna meg, ez így hangzik, mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Szóval, amikor azt mondja Jézus János evangéliumában, hogy maga az Atya szeret titeket, akkor az egész megváltási tervet ez olyan személyessé teszi. Ez az Ézsaiás könyv 13. fejezet első verséből idézett ige, és olyan személyessé teszi mindezt. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. És hogy az előreismerésnek ez a bibliai gondolata mennyire valóságos, ugyanitt Ézsaiás könyvében azt olvassuk a 45. fejezetben, Círuszról, így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz, kinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népek, és a királyok derekának övét megoldjam, ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk bene zároltassanak. A 3. vers végét idézném, én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. A 4. vers, az én szolgámért Jákobért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel hívtalak, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, és több nincs rajtam kívül, nincs Isten, felövesztelek téged, bár nem ismertél. És ez nem csak Círuszra vonatkozik. Nem ő az egyetlen kiváltságos, csak azért, mert a Médó-Perzsa birodalom uralkodója. A 43. fejezet első verse nem Círuszról szól, hanem sokkal inkább rólunk emberekről, mindannyiunkról, hogy az örök időknek előtte elgondolt megváltási terv az ennyire személyre szabott, ennyire a győzelem reménységét hordozza, mert hogy az Isten a világ teremtése előtt már gondolkodott felőlünk. És az ilyen gondolatok hátterén kap különleges hangot a 139. Zsoltár igéje is. Azt mondja itt a 14. verstől, vagy a 13-at is idézném. Bizony, te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott még egy sem volt meg közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Miről beszélt át a Szentírás? Arról, hogy Isten már a mennyben megfogalmazott bizonyos dolgokat, ami gyógyulásunkra, ami üdvösségünkre vonatkozóan. Azt mondja, hogy megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtetése előtt. Újra hangsúlyoznám, ez a kiválasztás nem a személyválogatás jegyében született, hanem az Isten bár mindenkit egyformán szeret, és mindenkinek az életében megformált egy személyre szabott megváltási tervet, egyenlő feltételekkel indulunk mindannyian, az Isten mégis tudja azt, hogy az ő szeretetteljes közeledésére kiválaszol pozitívan. És a megváltási terv nem másról szól, mint arról, hogy vajon én hogyan válaszolok az Isten szeretetteljes közeledésére. Fogadó képes vagyok-e? Tudok-e bizalomra ébredni az Isten szeretetteljes érintése nyomán? És akiről az Isten előre tudta, hogy őt majd szeretni fogja, azok esetében gondoskodott az elhívásról. Ellen White azt írja, és bizonyára mindannyian így vagyunk ezzel, nem tudjuk, hogy mi minden előzte meg azt a pillanatot, amikor egyszer úgy éreztük, hogy döntési helyzetbe kerültünk, és ezt az alkalmat nem szabad kihagyni, mert az Isten az, aki megszólított minket. Azt mondja Jób könyve, szól az Isten egyszer vagy kétszer. Nagyon rossz az arány, de nem azért, mert az Isten nem állott mellettünk. Tegnap keresett meg valaki innen a közösségünkből, egy bibliai gondolat érdekelt, hogy hogy van az eredetiben, és az Egyiptomból való kivonulás volt a háttérinformáció, és ott arról beszél a Biblia, hogy az Isten Izraellel együtt virasztott a kivonulás éjszakáján. És hogy ez érdekelt, hogy hogy van vajon az eredetiben, mert a magyar Biblia, a Kárliféle Biblia ezt nem részletezi ennyire. És úgy elgondolkodtam azon a kérdésfelvetés kapcsán is, hogy a megváltási terv nem egyéb, mint együtt lépni az Istennel. Mint meghallani a szavát, arra pozitívan reagálni, és hogyha valaki nem áll ellene, írja Ellen White, akkor azt Isten magához vonja. Akkor annak az életében majd egyszer az élet egy adott pontján megszületik a személyre szabott hívás. Nem ismerjük az előzményeket, nem tudjuk, hogy Isten milyen előzetes munkálkodása húzódik meg a háttérben, mi csak arra ébredünk rá, hogy valaki szólítgat. Augustinusnak nem szeretném őt népszerűsíteni, mert a később élete nem igazán teszi méltóvá erre, de Augustinus az életének az első harmadában, amikor a Vallomások című munkáját megfogalmazta, akkor nagyon-nagyon szép és személyes gondolatokat fogalmazott meg. Idézi Pál apostol Róma beliekhez írott leveléből azt, hogy ideje most már, hogy az álomból felserkenjünk, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk, és talán egészen személyes hangra vált, és azt mondja, tudtam, hogy már ütött az ébredés órája. Tudtam, hogy a te személyes szereteted megérintett, és ideje, hogy az álomból felserkenjek én magam is. De olyan vagyok, mint sokan, akik bár tudják mindezt, egyre csak halogatják, és azt mondják, hogy hagyj még egy kevéssé, hagyj még egy kevéssé, így voltam én is. Tudtam, hogy épp ideje átadnom magam szeretetednek, mintsem meghódolnom a magam vágyainak. Szóval, amikor valaki az Isten személyes szeretetével találkozik, akkor az döntési helyzet. És sok minden ekkor dől el. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Sokszor egy ember egy egész életet él le úgy, hogy életének egy-egy adott állomásán az Isten személyes keresése és zörgetése tudatossá válik nála. De az nem tudatosul, hogy ez adott esetben lehet az egyszeri és megismételhetetlen alkalom. Most térjünk vissza az Efézusi levélhez. Isten előre határozott, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Mintha csak az Ézsaiás könyvében olvasható kijelentés elevenedne meg, ne félj. Az ő akaratának jókedve. Milyen bátorító. Az Isten jót gondolt el felőlünk. Azt mondja a Szentírás, hogy kívánatos véget adjon nékünk. kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyen megajándékozott minket a ma szerelmesben. Szóval Krisztusban van a mi bűneinknek bocsánata, Krisztusban van a mi életünk, Krisztusban van a mi gyógyulásunk, szabadulásunk, célba érkezésünk, és éppen az elmúlt napokban gondolkodtam azon, miután nekünk nincs életünk önmagunkban, és hogy az emberi test önmagában halandó és kiszolgáltatott, a megváltási terv onnan is megközelíthető, hogy amikor az ember az Édenben elbukott, az Isten azonnal megjelent. És úgy fogalmaz János evangéliumában a Szentírás, hogy ő a mennyei manna, ő az élet kenyere. Krisztus, mint szövetséges társ belép a mi életünkben, hogy ott az életet képviselje. Nála nélkül nincs életünk. És ezért olyan fontos, hogy az Isten személyes szeretetével szóba álljunk. Mert valakik befogadják őt, azok hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Itt is erről van szó. Azt mondja, hogy előre elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által. Szóval az ember, amikor nem tud napirendre térni az Isten sokféle bölcsességét látva, az ember tele van félelemmel, aggódással, saját sorsának alakulása felől, pedig az Isten arról beszél, hogy Isten személyesen fogad el minket. Hogy örök időknek előtte elrendelte, hogy bennünket majd a maga fiaivá fogad abba a szerelmesben. És amikor az ember úgy elmélyed az ige tanulmányozásában, akkor egy dolog olyan mély gondolatként és olyan felülről való szeretetteljes érintés formájában jut el hozzá, hogy az Isten maga is személyes kapcsolatra vágyik. Valaki éppen az elmúlt napokban fogalmazta meg, hogy az Istennek hiányérzete van mindaddig, amíg mi nem lépünk közösségre vele, amíg mi nem adunk készséges, elfogadó választ az ő keresésére. Ahogy minden embernek a szívében ott van egy betöltetlen űr, egy darabka üresség az Isten jelenlétének hiányában, így fogalmaz a Biblia, hogy mi szűkölködünk az Isten dicsősége ismeretének hiányában, az Istennel való közösség hiányérzete, ahogykor elemi elejű, de úgy van ezzel az Isten is. A megalkotott világ mindenségben hiányzik valaki. Mi emberek. És ezért Isten elhatározta előre, hogy majd mindent egybe szerkeszt. Hogy helyreállítja majd azt a harmóniát, amiből mi sem maradhatunk ki. Mert hogy Isten az előlegezett bizalom jegyében már fiává fogadott bennünket, és az a különleges gondolat húzódik meg a fiúvá fogadás hátterében, hogy itt az adoptálásra utaló görög kifejezés áll. Ilyenkor az embernek egy kicsit legörbül a szája, hogy adoptált fiaknak lenni azért az nem olyan, mintha valódi fiak lennénk, pedig aztán azt mondja a Biblia, hogy a hasonlítás, az Istenre való hasonlítás arányában válunk valóságos fiakká. Ugyanitt az Efézusi levél fogalmazza meg, hogy hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek, és ott ki is írtam magamnak a görög szót, a mimétész szó áll. Ugye ez a mimikából, a mimikára utaló, és az utánzásra, az imitálásra utaló idegen szó. Egyébként benne van tartalmilag azt, hogy mi mindenben kövessük és utánozzuk azt a valakit, és miközben követjük és utánozzuk, szemlélés által ugyanarra az ábrázatot, ami magunk is elváltozunk, és akkor már a mi ábrázatunk hordozni fogja a mennyeinek képmását. Mert ugyanarra az ábrázatra, mondja a Biblia. Isten előre elgondolt tervében ez a végcél, a kiteljesedés, hogy miközben bennünket az elegezett bizalom jegyében fiává fogad, ebben a gesztusban benne van a szeretet által munkálkodó bizalomnak eredményeképpen, mi valóságos fiak leszünk, és ő lesz elsőszülött sok atyafi között. Egyszülöttből elsőszülött. mert a mi fiúságunk egy ilyen fejlődési folyamaton megy keresztül. Úgy elgondolkodtam azon is, hogy vajon mennyire becsüljük ezt. Sokszor a Bibliát olyan szerelmeskedő énekként veszük ajkunkra, úgy eltöprengünk, elgondolkodunk, így is fogalmazhatnék, hogy elörömködünk egy-egy bibliai kijelentés felett, mert az isteni nagylelkűségnek és szeretetnek olyan különleges áradata bontakozik ki egy-egy ige olvasása kapcsán. Aztán napi rendet érünk felette, és megszokott gondolattá válik ez is. Azt mondja a Biblia, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor meg fogjuk őt látni, amint van. Erre a célra irányul az Isten megváltási terve. Most az elfogadás, az elegedett bizalom jegyében vagyunk fiak. De akkorra majd, az átalakulás eredményeképpen találkozunk vele személyesen. Megszűnik a közbevetés. És hogy a Bibliában mennyi egy irányba mutató gondolat van, mintha csak erre épülne fel. Azt mondja a Filippi beliekhez írott levélben, hogy Isten, aki megkezdte bennünk a jó dolgot, a Krisztus napjára bevégzi. Adoptált fiakból valódi fiak lesznek. Ez a kifejezés, amire hivatkoztam, éppen itt a küldött értekezet egyik ige hirdetésében bontakozott ki egy kicsit bővebben, mert úgy hallottuk ennek a kijelentésnek egy mélyebb megfogalmazását, hogy aki megkezdte bennetek a nemes alkotást. Ne felejtsük el, hogy az Isten szeretete, az Isten megnyilatkozása képesítő hatalommal rendelkezik. Isten minden egyes kijelentése teremtő erőt hordoz. És ha valaki befogadja, akkor annak az életében a benne lévő átalakító hatalomnál fogva véghez is viszi azt, amire hivatott. És amit tudatosítani szeretnék, és amit egyetlen közösség sem igazán képvisel, az üdvösség Ellen White szavai szerint Isten és ember együtt munkálkodása, amiben a mi részünk az elfogadás. Ellen White szavaival élve, ha nem áll ellen valaki, Isten azt magához, Krisztus azt magához vonja. Ennyi a mi dolgunk, de ennyi a mi dolgunk. Az üdvösség nem automatikus. A bizalmat megteremtő Isten elvárja azt is joggal, hogy fogadjuk el, amit kínál, hiszen mindennel megajándékozott minket a szerelmesben, és a mi dolgunk, hogy ezt elfogadjuk. Persze az emberi önérzet az nagyon nehezen fogad el, és az isteni szeretet és áldozat hivatott arra, hogy ezt az önérzetet, ezt az elfogadásra való képtelenséget felszámolja, és mi tudjunk igazán az Isten szeretetének fogjaivá válni, és tudjunk elfogadni. Van még egy gondolat, ami számomra inkább kikerült igék közé tartozik, mert azt mondja ugyancsak a Filippi levélben Pál, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi üdvösségünket. Hát a nem szimpatikus gondolatot hordozó kijelentés a félelem és a rettegés, ezt nem szeretjük. De azt teszi hozzá, hogy a mi üdvösségünket mi visszük véghez, de azért kell félelemmel és rettegéssel, nem a szó félelem értelmében, hanem abban a megilletődöttségben, abban a teljes figyelemmel való odafordulásban véghez vinni mindezt, mert az Isten lép be a mi életünkbe. Az Isten az, aki munkája, az Isten az, aki célba viszi ezt. Isten és ember közösségében valósul meg mindez, amiben a mi szerepünk, a mi részünk nem több, mint az elfogadás. És itt az Efézusi levélben megint csak a nehezen értett gondolatok között van még egy. Egyrészt azt mondja itt a második fejezetben, hogy ti mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, 12. verstől tehát, Izrael társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon, ez egyenértékű a Biblia szerint a halál állapotával. Amelyik napon Isten és ember közössége megszakad, maga az élettől magától az élettől szakadunk el, most pedig azt mondja, a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, ki egyé tette mind a kettőt. A nemzetséget, mint látjátok, dőlt betűvel van írva, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a kereszt által, megölvén azon az ellenségeskedést. Ki ez a kettő? Nem zsidók és pogányok, mert sokan csak ezt az egyetlen értelmet vezetik le ebből. Ez a másodlagos értelme ennek a gondolatmenetnek, hogy pogányok és zsidók között az Isten szeretete és jósága békességet, az együvé tartozás érzését fejlesztette ki. A kettő Isten és ember közössége. Ebbe a mi életünkbe és a mi emberi közösségünkbe belépett az Isten örök időknek előtte elgondolt terve alapján. És ez az, ami békességet hoz a világban, de békességet hoz az egyén életében is, mert megvalósul, vagy legalábbis elindul az a nemes alkotás, aminek a végkifejlete, hogy azok az ő képmására mind hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát Krisztus belép, be akar lépni a mi életünkben, és ha belép a mi életünkben, békességet szerez. Isten és ember békességét, és Isten és ember békességéből fakad az emberek közötti békesség. A békétlenség nem felülről való, a békétlenséget az emberi természet produkálja. És már csak egy igét hadd idézzek, ugyancsak innen az előbb idézett Filippi beliekhez írott levélből. Azt mondja Pál apostol a harmadik fejezet jól ismert szakaszában. Azt mondja, a buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvényben igazság, törvényben igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát élt egyfajta vallásos életet. Törvényben igazság tekintetében fedhetetlen vallásos életet. Majd így folytatja, de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására, nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem. Amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Aztán jól ismeritek az ezután következő szakaszt, hogy egyet cselekszem, amelyek hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, amelyek előttem vannak, azoknak célegyenes nekidőlvén, küzdök, futok, viaskodok. Miért idézem mindezt? Azért, mert a mi dolgunk ennyi. Kell, hogy akarjuk azt, amit az Isten a mi életünkben véghez akar vinni. Ez az együttmunkálkodás lényegi része. Egy gondolati fordulat, egy értékrendbeli változás előzi meg, elszakadok a korábban jónak tartott dolgoktól, hogy át tudjam adni magam teljesen az Istennek, amelyek egykor nyereségek voltak, azok most kárnak ítélt, szemétnek ítélt dolgok közé sorolhatók, egyet cselekszem. Mindennél fontosabbnak tartva azt, hogy Krisztus véghez vigye bennem a megkezdett jó dolgot, ezért az én természetemmel felveszem a küzdelmet. És egy dolog válik fontossá, egyfajta ilyen csőlátás jön létre a szónak jó értelmében, mindennél fontosabbnak tartom azt, hogy Isten a kívánatos véget munkálhassa az életemben. És bátorítson bennünket az, hogy ezt az Isten örök időknek előtte már elgondolta, személyre szabottan. És ha nem állok ellen, ha nem hátráltatom, ha nem késleltetem, akkor a Krisztus napjára be is végzi. És nem akarok ünneprontó lenni, de szeretném ennek az egyenletnek a másik oldalát is megmutatni. Dániel könyve 10. fejezetében arról szól a Szentírás, hogy Dániel lát egy látomást, és azt nem érti. És érzi, hogy nagyon fontos, és imádkozik, és böjtöl, ez az a bizonyos dánieli böjt, amikor kívánatos étket nem eszik, stb. Olajjal nem keni meg magát. És 3 hét elteltével egyszer csak megjelenik nála Gábriel, és azt mondja, hogy most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén szózat támadt, és én kijöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott, és ennek az igei gondolatnak a hátterében húzódik meg egy nagyon fontos igazság. A Perzsiának fejedelme kifejezés egy héber eredetű, de Perzsából átvett kifejezés, szár. A király meleg. Tehát nem Círuszról van szó, hanem egy a Perzsia közigazgatásában rendkívül fontos tisztséget betöltő valakiről, és miután ez nem emberi lény, Luther úgy fordítja vissza, vagy úgy adja vissza ezt a gondolatot, hogy Perzsiának démonikus angyal fejedelme ellenem állott. És hogyha Perzsiának van démonikus angyal fejedelme, és személyesen Círusz gondolatainak a kedvezőtlen irányba fordításánál is egy démonikus befolyás érvényesült, akkor minden valószínűség szerint az előbb mondottak hátterén következtethetünk arra, hogy Sátánnak személyre szabott elejtési terve van. Ismeri a mi gondolatainkat, ismeri a mi, talán a gondolatainkat nem, de ismeri a mi szokásainkat, ismeri a mi gesztusainkat, ismeri a gyenge pontjainkat, és személyre szabott elejtési tervet készít. Mi vagy emberülő volt kezdettől fogva, és az a két dolog jó, ha egyidejileg tudatosul bennünk. Azzal a gondolattal megtetézve, amit János első levele fogalmaz meg, nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Van egy erős fegyveres, aki személyre szabott elejtési tervet készített, és van egy nálánál erősebb fegyveres. Aki, amikor jelen van a mi életünkben, a korábbi fegyveresnek egyetlen megnyilatkozását sem teszi lehetővé. Egyetlen értelmes dolog, és a kereszténység lényegi része ez, valakik befogadják őt. Bizalmi alapon. Valakik szóba állnak az örök időknek előtte elgondolt személyre szabott megváltási tervvel, amiben hihetetlen sok bátorítás van. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadt, tehát mi módon, de ajándékozna vele együtt mindent minékünk. És azoknak mondanám, akik most a közelmúltban keresztelkedtek, vagy talán keresztségkor, a keresztségi felkészítés kapcsán bizonyos hiányérzet marad bennük, a keresztség szövetségről szól. Nem csak arról, hogy a hullámsírban hagyom az én óemberemet, és új életre támadok, hanem ebben a közösségre jutásban 3 tényező nyilvánul meg egyidejűleg. Krisztussal együtt a hullámsírba temetkezünk, Krisztussal együtt új életre támadunk, és Krisztussal együtt az előlegzett bizalom jegyében a menny királyi székének várományosai vagyunk. Mert együtt ültetett a mennyekben a Krisztusban. Nem csak megáldott minket a ma szerelmesben örök időknek előtte, tehát nem csak előre gondoskodott a célba érkezéssel együtt járó jó téteményekről, hanem felajánlja a szövetséges társi hűséget. És ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És én szívből kívánom, hogy legyen a keresztény életünk tudatos. Ne vallásos élet legyen. Tudatos, szövetséges társi minőségben járjunk Krisztussal az élet útján. Fogadjuk be őt a bizalom jegyében, és hagyjuk, hogy a megkezdett nemes alkotást a Krisztus napjára végbe vigye. Amen.
Isten tiszteletünk végén keressük meg a 310-es számú éneket, és imádság előtt az első 3 verszakát énekeljük el közösen, majd imádság után a 7-et. Tehát 310-es számú ének első 3 verszakát imádság előtt énekeljük, és a 7. verszakát imádság után. akikkel csak tehetjük, leborulva imádkozzunk.
Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy te személyesen szeretsz bennünket, hogy személyes megváltási tervet alkottál örök időknek előtte, még a világ teremtése előtt, hogy ennek a tervnek a gyakorlati kibontakozásában megjelenjen a mi jobbáválásunk, a mi gyógyulásunk, a mi szabadulásunk. Köszönjük, hogy személyesen be akarsz lépni a mi életünkbe. Közösséget akarsz formálni velünk, hogy ebben a közösségben legyőzhetetlenekké váljunk a bennünk belülről támadó kísértésekkel és az ellenség csapdáival szemben. Urunk Istenünk, olyan csodálatos előttünk egy tudás, nem is tudunk igazán mit kezdeni veled. Nem tudjuk igazán a maga helyén kezelni, ezért azt kérjük Istenünk, segíts ezekben a gondolatokban elmélyülni, vagy ha mi készségünkkel lehetőséget nyújtanánk neked arra, hogy megszólalj a lélek belső csendjében, és az imádság, valódi imádság legyen, amiben mi szólunk hozzád, és te válaszolsz, gondolatokat ébresztesz, ihlesz bennünket, és megmutatod az élet útját. Szeretnénk, Urunk, veled együtt lépni. Szeretnénk, hogyha ez a személyre szabott megváltási terv diadalmasan, akadályoztatás nélkül haladna előre, mert mi készséget tanúsítunk töretlenül az együttmunkálkodásra. Köszönjük, hogy ennek az együttmunkálkodásnak a bizalmi alapját is te teremtetted meg. Segíts, kérünk, hogy ne elméleti igazság legyen számunkra az, hogy mindenre van erőnk te benned és te általad, hanem valóság, és hát, hogy a nemes alkotás mi hamarabb célba érkezhessen a te fiad eljövetelének nagy napjára mindannyiunk életében. Amen.
A megkezdett 310-es számú ének 7. verszakát énekeljük el.